Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd. Köszöntünk a királyi székeden, és hálát adunk azért, atyám, hogy a te gyermekeid lehetünk. Mert elfogadtuk az Úr Jézus Krisztust, a te szent fiadat, a megváltónkat, a szabadítónkat, a gyógyítónkat. Köszönjük, hogy te a békesség és az erő szellemét adtad nekünk. Nem kell félnünk, nem kell rettegnünk, mert te vagy a gondviselőnk. Te vagy az, aki a kezünket fogod, és vezet bennünket oly úton, amelyen járnunk kell. Hálát adunk, Atyám, hogy a te erőddel kőfalon is átugrunk. És amikor te felemelsz bennünket, akkor szárnyalunk, mint a saskesei. És az erőnk nem fogyatkozik meg. Az erőnk nem lankad meg. Köszönjük, hogy te vagy az ellátásunk forrása. Hálát adunk a te igédért, a felkent igédért. Mert amikor ezt megvalljuk, akkor az erő kiárad, és meghozza a szabadítást, elvégzi a munkát a Jézus nevében. Köszönjük a növekedést, amit a mai napra készítettél. Hálát adunk, Uram, a nyitott szívekért, a halló fülekért és a látó szemekért. Köszönjük, Uram, a növekedést, a szellembeli növekedést, a létszámbeli növekedést, az anyagélban a növekedést, a gyógyulásban a növekedést, mert te vagy a növekedést adó Isten. Hálát adunk, Uram, a mai napért, hogy egybegyűlhettünk a te szent fiad nevében, és dicsérhetünk téged, magasztalhatunk téged, hallgathatjuk a te ígédet, hogy a hitünk növekedjen. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és emlékeztesd rá, és mondd neki, hogy én szabad vagyok. Halleluja, él az Úr! Köszönjük, Uram, hogy összegyűjtötted a tiédet mai napon. Szeretettel köszöntünk benneteket. Ti valamire vártok. Mai tanítás címe a félelem. Kérdés az, hogy lehet félelem nélkül élni? A rémisztő hírek ellenére élhet tökéletes békességben? Látom, függőlegesen bólogattok, az jót jelent. Igen. Félni nagyon rossz dolog. A félelemről beszélni pedig egyenesen veszélyes. Mert az ember akkor megnyitja magát, megnyitja az ellenségnek az ajtót. Most a félelem annál is inkább aktuális, mert a világban levő emberek félnek. Tanítani szükséges róla. Tehát beszélni a félelemről nem célszerű, mert csak ajtót nyitunk és növeljük a problémát. De a félelemnek a hatástalanításáról szükséges tanítani. És többek között ide sorolhatjuk azt, hogy az éget sütít, ha megesszük, akkor rákosak leszünk. És hagyd ne soroljon végig a listát, mert a sajtó tele van különböző cikkekkel, hogy mitől kellene félnünk, illetve mitől kellene meghalnunk. Dicsőség Istennek, mi Isten gyermekei vagyunk, mert elfogadtuk az Úr Jézus Krisztust, Urunknak, megváltóknak, szabadítónknak, és mivel Isten gyermekei vagyunk, jogilag nincs hatalma felettünk a sötétségnek, nincs hatalma a halálnak felettünk. Hozzátettem, hogy jogilag. Mert az ördög próbálkozik. Ő nem veszi figyelembe a jogot. Ezért kell nekünk ugye résen lenni és ellenállni. Ne add meg magad soha a félelemnek. Mindegy, mi történik körülötted, a félelemnek soha ne add meg magad. Mert akkor jön a mélyrepülés. Akkor jön a zuhanás. Ézsaiás könyvéhez lapozzunk el, 43. fejezethez. Gyönyörű igék vannak ott azon a környéken. Ézsaiás 43-on az 1-es, 2-es vers. A mai dicséretben benne volt, ha emlékeztek még rá, hogy ne félj, mert megváltottalak. Itt van igében is, pontosabban ez az ige van megzenésítve. Tehát Ézsaiás 43-ban az 1-es, 2-es vers.
És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód. Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítnak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.
Amen. Milyen szép ígéret. Nekünk kell megragadni. Sőt, ne félj, mert megváltottalak, meg vagy váltva. Jézus Krisztus azért volt a kereszten. Azért szenvedett, azért ordotta a vérét, hogy megváltson bennünket, dicsőség Istennek. Több helyen izületben van gyógyító kenet, Isten nem feledkezik el rólatok. Válban jelent most meg, előtte volt bokában, csuklóban, tehát sok helyen a üzületekben ott van a gyógyítókenet, balvesében, csontokban, érzd alatt a fogazatot is, arcsont, úgyhogy köszönjük Uram. És most a hit kezében nyúj ki, és vedd el, hogy ez az enyém, és mire fölállsz a helyedről, gyógyult lehet, hogyha jól megmarkoltad. Tehát Isten szent védelmében járhatunk, hogyha az ő útján haladunk. Tehát vannak feltételek. Isten megmondja, hogy mikor leszel áldott, mikor vagy védelemben, nekünk azt az utat szükséges követnünk, hogy élvezzük ezeket. A Dániel könyvében, a harmadik fejezetben van egy érdekes történet, ezt majd otthon elolvashatjátok. Volt Dániel és három osztálytársa. A király abban az időben a Nabukodonozor volt, és bálványt állított fel, és rendeletbe hozta, hogy a bálványt imádni kell. Meg kell hajolni előtte. Közben az úr gondolatokat hoz még az eszembe. Kéne maradjunk valami jóba, gyorsan leírom. Ők istenhívők voltak, és azt mondták, hogy mi nem fogunk térdet hajtani a bálvány előtt. Mert azt mondta a király, hogy aki nem hajt térdet, az be lesz vetve a tüzes kemencébe. És kétszer annyira felfűtötték a kemencét, mint egyébként szokták, és a három fiút, a Sitrák, Misák és Abednégót úgy bedobták a kemencébe. De előtte kijelentették ezek a fiúk. Tehát nem volt bennük félelem, ez a lényeg. Dániel könyvében, a harmadik fejezetben, a 17-es vers. Tehát a hitüket kimondták. Kimondták az Istenbe vetett hitüket, hogy Isten még abból a forró kemencéből is ki tud éppen menekíteni. Tehát Dániel 3.17.
Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket.
Tehát ez volt a válaszuk arra, amikor a király azt mondta, hogy ha nem hajtatok térdet a bálvány előtt, akkor a tüzes kemence lesz a sorsotok. Nem hajtottak térdet, Istennek engedelmeskedtek. És amikor ezt a három fiút bevetették a kemencébe, mivel túl volt fűtve, olyan hatalmas lángok csaptak ki, hogy az ő katonái megégtek. De amikor benéztek a kemencébe, érdekes, nem három férfit láttak, hanem négyet. Ott volt velük egy angyal. És utána azt olvassuk a 27-es versben, azt a vastag betűs részt kérném szépen.
A tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháik meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket.
Még füst szaguk sem lett. Ez egy isteni oltalom, egy isteni védelem. Mert nem féltek. Nem nyitottak ajtót a félelemmel az ellenségnek. Ez természetfeletti csoda. Ez semmi más módon nem lehet túlélni egy tüzes kemencét. Teljesen bíztak Istenben. 100%-ban. A másik, a vérnek a hatalmáról ne feledkezzünk el. Ószövetségben, amikor jött az Egyiptomra a 10. csapás, és ugye ott voltak fogságban Izrael népe, akkor Isten azt üzente, hogy vágjatok le egy bárányt, ott még ugye a négy lábú bárány, mint Jézus előképe, és Jézus kiontott vére, vágjatok le egy bárányt, és a bárány vérével a hajtó, szemöldökfát, szárfát tennétek be, és a pusztító nem fog bemenni hozzátok. És a csecsemőiték épségben maradnak. Ha az előképnek, Jézus vérének, mint előkép, annak a négy lábú báránynak ilyen ereje volt, akkor a szent bárány, aki az életét adta értünk, és a szent vére folyt, annak a vére gyengébb lenne? Sőt, ellenkezőleg. Tehát a szent vért nyugodtan hívjátok oltalmul. Hintsétek meg a portátokat és mindeneteket, amit le akartok vele védeni ennek a mintájára. A Kolosse 1.20-at nézzük meg, mert igazából Jézus kiontó drága szentvére által van nekünk békességünk. Kolosse 1.20. Nekünk a kenetet szükséges megőriznünk. Olvastam egy tanításban régen, hogy mi cserépedények vagyunk. Régen az olajat cserépedékbe tartották. De ha volt rajta egy hajszálrepedés, akkor az olaj szépen ugye elszivárgott. Na most az ördög a mi cserépedényeinken ugyanilyen repedést szeretne létrehozni, hogy a kenet, ugye az olaj a jelképe, ez szépen elszivárogjon. Tehát ezért nekünk óvni és vigyázni kell az edényünket, hogy a kenet megmaradjon. Őrizni kell ezt a kenetet. Minden héten ugye feltöltődünk Isten jelenlétében. Ez megtapasztalható, ez kézzel fogható, az érezhető, igen. Konkrét példával szeretném ezt illusztrálni, hogy amikor hazamentünk, megkezdjük el azt, hogy ki mit tett velünk. Ez csak egy példa. Mit tettek a munkahelyen, mit tettek az ügyfelek, ki hol dolgozik persze ugye ennek függvényében, mit tettek a szomszédok, mert az edényünkön repedést támad, és ezt a gyönyörű kenetet, amivel Isten feltölt bennünket, ezt leszívja. Úgyhogy például így vigyázhatunk a kenetünkre. Tehát a Kolosse 1.20-ban van a békességünk.
És hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezzen az ő keresztjének vére által. Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.
Tehát Jézus vére által van békességünk, Jézus vére által van bemenetelünk az Atyához, és nagyon sok minden más. Mert sok helyen szerepel ez, hogy a vére által. A hírekben ritkán beszélnek az igéről egyelőre. De hiszük, hogy eljön majd az idő, amikor többet beszélnek az igéről. Amikor valaki azzal jön, hogy jaj, hát azt mondta a rádió, az időjós, hogy pénteken front jön, és ez kihat az ilyen-olyan betegekre, a fejfájásra, meg a szívpanaszokra, meg erre-arra. Ő ezt tudja, ezt tanulta, de itt ne állj meg, folytasd tovább. De az ige meg azt mondja, hogy Jézus Krisztus sebeivel gyógyulást nyertünk, és nincs hatalma felettünk az időjárási frontoknak. Tehát ne csak a féligazságot vegyük figyelembe, hanem az egészet, mert van egy másik oldala, van egy ellenpólus. Tehát a teljes kép legyen előttünk. Ne csak a negatív rész, hanem tegyük hozzá, hogy Jézus ezért mit tett. Ő bevégezte a munkát. A 700-as klubban. Az elején rögtön. Arról szól a hír, hogy az iszlám világ kiadott egy könyvet, vagy DVD-t, valami anyagot, mert pontosabban nem emlékszem, lehet, hogy DVD-t, igen, be is játszottak belőle. Hogy várják a 13. imámot, az a Mádi, a Mahadi, az Antikrisztus. Tehát teljesen megegyezik a Bibliával, amit mi Antikrisztusnak nevezünk, az ők Mahadinak, Mádinak nevezik. És ez a nagy zavargás, ami van a Közel-Keleten, ez kedvező annak, hogy ez a bizonyos Mádi, azaz az Antikrisztus, ahogy mi nevezzük, ez előjöjjön. Ez pedig az idők végét jelenti. Ennek az időkorszaknak a végét teljesítek és pontosítok. Hát több időkorszak van a Bibliában. Nekünk miről kell gondolkodnunk? Az igazságról. A Filippi 4.8 az, ami meghatározza a gondolkodásunkat. Ezt majd otthon megnézhetitek, de sokszor felolvastuk már a Filippi 4.8. Amik csak igazak, amik csak szépek, amik csak kedvesek, tehát ahogy a világ mondja, pozitívan gondolkodjunk. És mellőzzük azt, hogy hát mi van, ha? Mégis, hogyha így alakul a dolog, akkor mi van? Ez már a kételkedés kategória. Tehát ne menjünk át kételkedésbe. Maradjunk meg az igében. Az Istenbe vetett bizalomban. És figyeljünk a belső békességünkre, és ott kövessük. Mert a Szent Szellem a belső vezetés által akar elsődlegesen vezetni. Legutolsó az álom. Amikor egész nap zakatol az ő gyermekének az elméje, és nem tud hozzászólni, tehát ő szól hozzánk, csak mi nem halljuk meg, mert mindenhol járnak az agytekervényeink, akkor azt mondja, na majd szépen elalszik, akkor majd tudok hozzászólni. Tehát az a vezetésnek az alsó szintje. Zsidó levélhez lapozzunk, a második fejezethez. Minden félelem a halál félelemből fakad. A félelem pedig rabságban tart. Zsidó 2.15.
És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak.
Világosan kimondja, hogy Jézus szabaddá tett a halál félelemtől, és mint említettem, minden félelemnek a gyökere a halál félelem. És hogyha újra nem született emberekkel találkozol, bizony-bizony attól félnek, hogy mi lesz, ha ideér valami katasztrófa, mi lesz, ha idősek leszünk, mi lesz, ha meghalunk, hova kerülünk, mi lesz ezzel, mi lesz azzal. Tehát a gyökere mindennek a halálfélelem. De mit tett Jézus ezzel a halálfélelemmel? A 14-es verset előtte nézzük meg.
Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudnélik az ördögöt.
Amen. Egy másik biblia fordítás azt mondja, hogy a halál által megbénította. Erre mondta egy Ferit, hogy az ördög paralízises. Nem tud utánat futni. Mozgásképtelen. És nemrégen szóltunk arról egy pár hete, hogy valaki ezt álomban kapta, feküdt az ördög az ágyon, rettentő dühös volt, de tehetetlen volt. Tehát dicsőség Istennek, Jézus véglegesen megszüntette a félelemnek a forrását. Hát a Kolosse 2.15-ben, ami ide csatlakozhatna, le van írva, hogy megkötözte, megbénította, lefegyverezte az ellenséget. Gondolj egy földi hadseregre, amikor az egyik győz, a másikat azt lenullázza gyakorlatilag. Említettem és kihangsúlyoztam, hogy jogilag szabaddá tett. De ha mi rosszul lépünk, rosszul döntünk és rosszul cselekszünk, akkor a félelmet beengedhetjük. Tehát adhatunk helyet a félelemnek. Nem kell, de elvédhetjük, elhibályozhatjuk, vagy tudatlanságból, vagy egyszerűen olyan mértékű az a helyzet, az az esemény, hogy az ember szíve megretten. Egyszer Pesten volt erről tanítás, hogy az még nem baj, ha megrettenünk, csak ne cselekedjünk a félelem alapján. Most, hogyha a félelem alapján cselekednénk, akkor szaladnánk a jó tablettákére praktikába. Ez az a félelemnek a cselekedete lenne. Egyszer beszéltünk erről, mi az, hogy félelem cselekedete, úgyhogy itt van egy jó példa rá. Ez nem az ige cselekedete, ez pont az ellenkezője. Tehát a félelemmel, ha beengednénk a félelmet, akkor leáll a hitünk, megbénul a hitünk. Mert a félelem megbénítja a hitünket. Kettő. Leválaszt Isten erejéről, vissza-vissza szolgaságba, és a negyedik, pedig a régi szokásunk rabjai leszünk ismét. A félelemnek ennyi kihatása van. Hogyha az igén állunk, akkor a félelmet meg tudjuk állítani. Azt tudjuk neki mondani, mint a utcasarkon a stop tábla, stop! Nem tovább. Köszöbbet nem lépheted át. Így kell rendeletet hozni és utasítani az ellenséget. Emlékeztek ugye, amit Jairusnak a lánya haldoklott és Jézushoz ment, hogy jöjj és imádkozz érte, de mire odaértek, a lány meghalt. Jézus mit mondott neki? Ne félj, csak higgy! Ez két ellentétes pólus, a hit és a félelem. A Bibliában több mint 100-szor találjuk meg azt, hogy ne félj. Mert amikor Isten közeledett az emberhez, az angyal küldött, akkor mindig azzal kezdte, hogy ne félj. De előbb felolvastuk az Ézsaiásból az igét, és úgy kezdődik, hogy ne félj, mert megváltottalak. Tehát körülbelül száz esetben van a Bibliában az, hogy ne félj. Így kezdődik egy igevers, vagy egy üzenet, hogy ne félj. Ha Jairusnak azt mondta az Úr Jézus, hogy ne félj, csak higgy, és ő ezt meg tudta tenni, mert az ő lánya föltámadt, akkor, és köze volt a hitének ehhez természetesen, akkor mi is meg tudjuk tenni. Amen? Meg tudjuk tenni? Amen. A Máté evangélium 14. fejezetében olvassuk azt az esetet, amikor Jézus a vízen járt, és a hajóban levők pedig megrettentek. Máté 14.27. Mit mondott Jézus? Azt hitték, hogy kísértet egyébként, azért rettentek meg, mert a sötétben ment hozzájuk. Nézzük meg, mit mondott Máté 14.27-ben.
De Jézus azonnal szól a hozzájuk, mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek.
Amen. Tehát nyugtatja őket, hogy bízzatok én bennem, és megint azt mondja, hogy ne féljetek. Tehát az Úr soha nem a félelem üzenetével közelít hozzánk. Hogyha ilyet hallasz, akkor az nem az Úrtól van. Ilyennel is találkozni, de az nem az Úrtól van. A félelem az ördög üzenete. A hit és a bátorság pedig az egyház üzenete. Ez alapján is meg tudod különböztetni, hogy egy üzenet, egy profécia, egy tanítás honnan származik. Tehát egy tanításnak nem szabad, hogy félelmet keltsen és gerjesszen a hívők szívében. Természetesen vannak démonok, a démonikus erőkről szükséges tanítani, de hozzátéve, hogy hatalmunk van a sötétség ereje felett, és egy eleve kioltod a félelmet. Tehát nem kell a felénél megállni a féligasságnál, hogy vannak démonok, persze, hogy vannak a sötétség angyalai, hanem tovább kell menni, hogy Jézus legyőzte az ellenséget, és a lábunk alá helyezte. 2 Timóteus 1.7-ben megnézzük, hogy mi is a félelem.
Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.
Amen. Ez egy nagyon jó hír. Először is leszögezhetjük, hogy a félelem nem Istentől van. Aztán megállapíthatjuk másodjára, hogy a félelem a sötétség oldaláról származik, és egy szellemi erő. Van ereje, hogyha helyet adnak neki az emberek. Tehát soha ne mondd ki a félelmeidet, és ne cselekedj a félelem alapján, mert az levisz az útról. Az ajtót nyit az ellenségnek, és még jobban be tud jönni. És ilyen egy baleset, egy tragédia, az nem úgy jön, hogy számítok rá, és egyszer csak ugye bejön, hanem az csat és recs. Akár egy közeli mennyérzés becsap a udvarról levő fába, és az egy nagyot recsen, tehát hogy az ember egy kicsit megrezzen, de ne cselekedjünk a félelem alapján. Mert ha nem cselekszünk a félelem alapján, hanem megmaradunk bátorságban, és az Úrnak a bizodalmában, akkor megvan a védelmünk és az oltalmunk. Több bizonságot láttunk már akár a 700-as klubban is, hogy ment a tornádó, és egyedül a keresztényháza maradt meg, vagy ha el is vitte a keresztényházát, de ő életben maradt, elemelte róla a házat, és ott maradt épségben, karcolás nélkül. Ez mind az Úrnak a védelme. Józsué könyvéhez menjünk el, nagyon kedvenc igém, rögtön az első fejezetben. Józsué könyvében az első fejezet 8-as, 9-es verse.
El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá te útjaidat, és akkor leszel sikeres. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős, ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jár.
Amen. Első pont. Tartsuk be Isten kettőnyvét, az ott levő közlekedési szabályokat. Akkor leszünk állottak. Lehet másképp is élni, de nem leszünk védelem alatt, nem leszünk áldás alatt olyan mértékben. A mai tanításhoz a 9-es vers illik nagyon. Isten üzenete, a bátorság üzenete és az erő üzenete. Isten ezt mondta, amikor Mózes után átadta a stafétabotot Józsuénak, hogy te vezess most Izrael népét. És Józsuénak a nadrágszár rezegett a lábán. Meg volt szeppenve, meg volt rettenve, és ezért mondta Isten, hogy ne félj, és ne retteg, mert én veled leszek. Bármerre is mész. Mindenben, amiben jársz. Római levélben is van egy csodálatos ige. Kicsit megszellőztetjük a Bibliát ma. Római levél 8. fejezet. És a 14-es, 15-ös vers.
Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atyám.
Édes mennyei apukám, ezt jelenti az Abba, magyarra fordítva. A 14-es verset, ha fordítva mondjuk, akkor úgy szól, hogy Isten fiait a Szent Szellem vezeti, ha hagyják magukat. A 15-ös vers pedig a fiúsághoz nyugodtan hozzátehetjük azt, hogy fogadott fiúság, mert Jézus Krisztus elfogadása által Isten elfogadott bennünket az ő gyermekévé. Tehát a fogadott fiúság kategóriába tartozunk, és mit kaptunk? Nem a szolgaság szellemét, nem a leigázást, hanem a többi igéknek a fényében az erő és a bátorság szellemét, a szeretetet. Az Efézusi levélhez kanyarodjunk, mert megnézzük, hogy mit is ír ott. Efézus 3, 11-es és 12-es. Látjátok, mennyi mondani valója van a félelemmel kapcsolatban a Bibliának? És van egy kimondottan félelemre, aggodalmakra és félelemekre vonatkozó imádság az imakönyvünkben. Tehát Efézus 3, 11-es, 12-es vers.
Az örök korokban előzetesen tett elhatározása szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az ő benne való hit által.
Amen. Azt mondja, Krisztusban van a mi bátorságunk. Valljuk meg együtt, hogy én bátor vagyok,
erős vagyok,
Krisztusban.
Krisztusban.
Ja, nem a saját erőmből, mert Krisztus győzte le az ellenséget, és a Kolosse 15-öt egyszer eljátszottuk, hogy hogy ment a diara a menet. Előment Jézus a csapatkapitány, mint győztes, utána az ő csapata mi, utána pedig a lefegyverzett és megkötözött ellenség. Megváncozott, leláncolt ellenség. Tehát Krisztusban van az erőnk, Krisztusban van a bátorságunk. És igazából, ha időtök engedi, vizsgáljátok meg azokat az igéket, amelyek úgy szólnak, hogy ő benne, vagy akiben, aki által, de hogy megkönnyítsem a dolgotokat, az imakönyvben össze van gyűjtve. Hogy kik vagyunk Krisztusban, ezt kell felismerni, és már is bátorságunk van. A félelemre is megvan az orvosság. 1 János 4.18-ban Isten mindenre ad orvosságot. Ez az orvosság nem más, mint az isteni fajta szeretet. Kihangsúlyozom, hogy isteni fajta, tehát nem az emberi természetes szeretet, hanem ez egy magasabb rendű szeretet. Tehát 1 János 4.18.
A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
Amen. Azt egy másik tanításban megállapítottuk már, hogy Isten egyenlő szeretet. Tehát ezt a verset úgy is olvashatjuk, hogy Istenben nincs félelem. Sőt, Isten teljessége kiűzi a félelmet. Tehát ha mi teljesek vagyunk Istennel, akkor teljesek vagyunk az ő szeretetével, És ha szeretet betölt bennünket, akkor kiszorítja a félelmet. Ezt el lehet játszani otthon kísérletezéssel, kétféle színű vízzel vagy szörpel, legyen egy kék, meg egy piros, és ha hozzáöntöd mondjuk a kék folyadékhoz a pirosat, nagyobb mennyiségben, akkor ki fogja a kéket szorítani, és az egész pohárba piros lesz. Tehát így szorítja ki a szeretet a félelmet. Úgyhogy csúrik-csúrik meg kell magunkat tölteni szeretettel. Ez egy jó orvosság, ugye? Zsidó levél a következő igény. Zsidó levél 13-ban. Az 5-ös és a 6-os vers. Azt hiszem mindenkivel előfordult már az, hogy próbál tetszeni a munkatársainak, a szomszédainak, hogy meg ne szólják. De nézzük meg, hogy Isten mit vár el tőlünk e tekintetben. Tehát Zsidó 13, 5-ös, 6-os.
Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete. Elégedjetek meg azzal, amitek van, mert ő mondotta. Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. Úgyhogy bízvást mondjuk. Az Úr az én segítségem, nem félek. Ember mit árthat nékem?
Amen. Tehát ne az emberektől való félelem irányítson. Ne vedd figyelembe azt, hogy mit mondanak rólad. Ne vedd figyelembe azt, hogy esetleg szektársnak neveznek. Örülj neki. Örvendezz neki. Mert az Úr Jézus benned van. Tehát Pál is írja egy másik helyen, hogy nem embereknek akarok tetszeni, hanem Istennek. Tehát Istennek szükséges, hogy engedelmeskedjünk, és ne az embereknek. Azt már megállapítottuk, hogy a félelem az egy szellemi erő, de a félelem egyben reakció is. És a félelem teljes egészében romboló. Tehát a félelemre nincs szükségünk. A félelmet minél előbb ki kell szorítani. Mégpedig a szeretettel, Isten jelenlétével. Megesik, hogy mindenki már megtapasztalta a félelmet valamilyen formában. Én is elővettem az imakönyvet, és elkezdtem imádkozni. A sátán elsődleges fegyvere a félelem. Hogy félelmet helyez a gondolataink közé. És többek között a félelemmel Isten ígéreteit kérdőjelezi meg. Hogy valóban téged Isten megóv? Mit mondott Jézusnak, amikor a pusztában volt? Ugorj le arról a szikláról. És azt mondta, hogy bolond leszek, ugorj te. Így kell válaszolni. Tudnunk kell, hogy az ördög a félelemre lép és mozdul, Isten pedig a hitre. Tehát a félelem és a hit teljesen ellentétes dolgok. Tehát nekünk a hitre kell megnyitni magunkat, a hitben kell áradni, a hit vonal, az idő vonal felett kell működnünk, mert ott van a természet feletti, és akkor hitben járunk. A Máté 14.30-ban, előbb már jártunk ott, csak most másik szemszögből nézzük meg, ugye Jézus azt mondta, hogy ne féljetek, én vagyok, nem kísértetet láttuk, amikor a vízen járt. Péter is nagyon szeretett volna vízen járni, és azt mondta neki, hogy lépjél ki a hajóból, és járja vízen. És Péter elkezdett vízen járni. Mert Jézusra tekintett. Amíg Jézusra tekintett, addig tudott vízen járni. Ezt jól figyeljétek meg. Tehát Máté 14.30. Mi történik? Jön egy vihar, jön egy szél.
De látva a nagy szelet, megrémüle. És amikor kezd vala merülni, kiálltam mondván. Uram, ments meg engem!
Megrémült. Levette a tekintetét Jézusról, a természet felettiről, és látta a szelet, látta a hullámokat. Félelemnek megnyílt, és elkezdett süllyedni. Bugy. Ez mind a félelemnek a következménye. Ha a tekintete Jézuson marad, úgy túljutott volna rajta, mint a három fiú a tüzes kemencébe. Megingott a hite. Gyakorlatilag az ördög egyik taktikája a figyelem elterelés. És valamilyen körülménnyel próbálja a figyelmünket az igéről és az Úr Jézusról levenni. Legyen az testi tünet, legyen az anyagi helyzet, bármi más, csak ne az igére figyeljünk, és ne a Jézusra figyeljünk. A figyelem elterelés, Pesten is egyszer hallottam erről egy rövid kis üzenetet, hogy tanítás közben jönnek-mennek, előfordul. Lehet, hogy még az interneten is látni. Legalább most már talán annyi a különbség, hogy a fal mellett mennek, és nem középen. És akkor ilyenkor mi van? Mindenki azt nézi, hogy ki jött meg, ki megy el. És lehet, hogy pont egy fél mondat kiesik a figyelméből, és lehet, hogy arra a fél mondatra igen nagy szükség lett volna. Tehát a figyelem elterelés az egy nagyon rossz dolog. Isten szilárd ígérete a védelmünk. A Zsoltár 91-es fejezet első pár sora, ugye, hogy kezdődik, hogy a felségesnek rejtekében lakozom, a mindenhatónak árnyékában nyugszom, azt mondom az Úrnak, én oltalmam várom, Istenem, te benned bízom, mert te vagy a szabadítom. Halleluja. Otthon folytathatjátok meg. Tehát itt van egy sziklaszilárd ígérete Istennek a védelemről. Hogyha mi az ő útjai járunk, pontosabban az ő védő ernyője alatt vagyunk, akkor ő meg tud védeni. Nekünk a szabad akaratunknál fogva jogunk van kimenni a védő ernyő alól, csak akkor ne panaszkodjunk. Mert ugye soha nem láttunk az utcán még olyat, hogy az esőbe ízíti valaki az esernyőt. Maga mellett egy méterrel. Mindenki a feje fölé tartja. Hát ugyanis be kellene menni Istennek az védő ernyője alá. Az emberek ismernék és tudnák, hogy ez mi. A védelemről szóló ígéret tartalmaz feltételeket. Csak azoknak szól, akik az Úrban lakoznak. Mert úgy kezdődik, hogy a felségesnek rejtekében lakozom. A lakozom szó azt jelenti, hogy időt töltök az Úrral. Időt fordítok az Úrra. Ez függ attól, hogy kinek milyen a munkabeosztása, valaki délelőtt, vagy reggel tud, valaki este tud, de valamennyi időt Isten elvár, hogy töltsünk vele. Ezt nem lehet így megmondani pulpitustól, hogy napi másfél órát, mert akkor kötésbe tartanánk az embereket, mert lehet, hogy valakinek csak 10 perce van aznap. Ezt úgyis tudja mindenki a szívéből, hogy az mennyi. Máté 6.33-at olvastuk talán a múlt héten, hogy helyezzétek első helyre Istennek a királyságát. Őt keressétek első helyen. Aki már hallgatta a Sziddikinek a tanítását, ott benne van nagyon szépen kifejtve, hogy ha reggel fölébredünk, megdörzsöljük a szemünket, kimegyünk a mosdóba, megmosakszunk, hát akkor már fel is kellene öltözni, mert most így hálóink azért mégse szaladgáljunk a lakásban, hogy hűvös van, vagy jöhet valaki. De akkor már jó lenne egy kávé is. Ezzel az a baj, hogy nem az első helyen volt az Úr. Lehet, hogy a negyedik helyen. De lehet, hogy annyira elszaladt az idő, egy kis frizura és szépítkezés, hogy jaj, már szaladni kell a munkahelyre. Majd a munkahelyen imádkozom. Ott meg várnak az üzenetek, elintézni valók, majd ebédszünetben, de ebédszünetben meg valaki rádakaszkodik, akkor se tudsz imádkozni, akkor majd este, de akkor vacsorát kell főzni, mert a család éhes, és este meg az útja az ágyba, és az alkony kapcsolónak a reléje behúz, szemed lecsukódik, és aznap nem is foglalkoztál az Úrral. Nagyon szépen mondja ebben a tanításban, hogy Istent első helyre helyezni nem időkérdése, hanem prioritás kérdése. Tehát rangsor kérdése, hogy én hova teszem. Ha nagyon szoros valakinek az időbeosztása, kelljen 5 perccel korábban. És ha csak 3-5 percet fordít, még a fürdő előtt, meg a kávé előtt, meg az öltözködés előtt az Úr, akkor első helyre tette az Urat. Ugye milyen szépen elmagyarázza ez a tanítás, aki hallgatta? Úgyhogy én világosságot kaptam ebből. Tehát időzni az Úrral, azt jelenti, hogy lakozni, a felséges rejtekében lakozni. Ez jelenti azt, hogy Istennel egységben vagyunk, megtartjuk az ő igéjét, és engedelmeskedünk az ő hangjának, a Szent Szellem vezetésének. Amikor keresztényé váltunk, Jézus nem mondta azt, hogy innentől kezdve, édes lányom, fiam, neked piros szőnyeg lesz előtted, és azon te problémamentesen fogsz menni. Ezt nem ígérte meg. Azt megígérte, hogy lesznek megpróbáltatások, de az én hatalmam az veled van. Megígérte, hogy ha az ördög rémizgetni fog, akkor abból ő ki fog menekíteni. És ez a lényeg. Ha visszagondolunk erre a három fiúra, a hajszáluk nem görbült meg. A hajszáluk nem görbült meg. Tehát ha több időt akarunk szánni az Úrra, akkor az igével és imával kell foglalkozni és elmélyedni, és így fog az Istenbe vetett bizodalmunk nőni. Ha nő a bizodalmunk Istenben, csökken a félelmünk. Ilyen egyszerű. 1 Péter 5-7. Nagyon sok kereszténynek vannak gondjaik. Mit tehetünk a gondjainkkal? Nézzük meg az 1 Péter 5-7-ben.
Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok.
Amen.
Amen.
Hány gondot kell Istennek átadni? Egyet, kettőt, hármat, egy tucatot? Mind. A mind az mind. Mert ha mi nem találunk megoldást már itt a Földön, akkor ő azt mondja, hogy nála 100 annyi van. Ezért kéri azt, hogy adjuk át a problémáinkat, és nem mi próbáljuk megoldani. Persze sok esetben nekünk is van részünk, még Istennek is van benne része, de ez most általánosságban mondja, hogy adjuk át. Ha átadtuk, utána ne vegyük vissza, hogy mégis én akarom megoldani, mert akkor nem fog működni. Halleluja. Ézsaiásban van még gyönyörű ige. Visszamegyünk oda. Volt olyan keresztény, aki elképesen ezt úgy csinálta meg, hogy leírta a gyarat papírra, hogy Istenem, nekem ez a probléma, ami fölrakta a szekrény tetejére. Tehát ő így tudta, hogy fizikálisan is ugye ezt megvalósítsa, átadni Istennek az ő dolgát és problémáját. Ézsaiás 40-esben, és ott van egy gyönyörűség, a 31-es vers. Hogyha elfogyott az erőnk, mit tegyünk?
De akik az Úrra várnak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
Amen. Folytassuk tovább a 41-es fejezet, egyet kell csak lapozni. A 10-es vers megint csak arról szól, hogy ne félj.
Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.
És a 13-as vers.
Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked, ne félj, én megsegítelek.
Milyen csodálatos ígéretek. Először is a szívünkbe írja, hogy ne félj. Ne félj már, te kicsi nyáj. Ilyen ige is van, ugye? Ne félj. Itt vagyok. Az Úr eszembe hozott még valamit. Olvastuk az 1 Jánosnál. Ez a szeretet a félelmet kiűzi. Előjárunk felesége Erzsébet kapott egy álmot, és a következőképpen szól ez, ehhez az igéhez kapcsolódva. Ezt mondta Isten a számunkra rajta keresztül. Ha az én népem ismerné, hogy mennyire szeretem őket, akkor soha semmitől nem félnének és nem rettegnének. Amikor gyermekek voltunk, mit csináltunk, ha valami baj volt? Futottunk. Megmondalak az anyukámnak. És ugyanezt csinálták a mi gyermekeink is, ugye? Halleluja. Használt ez? Halleluja. Van még 2 ígéretem a múlt hétről. A Dániel könyvében találkoztam ma, ahogy készültem. Dániel 2.28 azt mondja, hogy de van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti. Úgy mondtam a múlt héten is, hogy Isten a minden tudás, és ő a minden tudásból tud információt szolgáltatni, adni valamilyen célra. Ígértem, hogy a zöldruhás hölgyet elmondom ma. Többen ismeritek már, de ez nagyon jó példa arra, hogy hogyan vezet Isten szelleme. Jött egy városba egy próféta. A próféta az Isten üzenetét tolmácsolja Isten népe számára. Építésre, bátorításra és nem félelemre, ahogy ma tanultuk. Ha egy profécia félelemmel tölt el, akkor azt felejtsd el. Volt egy hölgy, aki erre az összejövetelre nagyon szeretett volna elmenni, csak a férje ellenezte. Minden áron rajta keresztül az ördög vissza akarta tartani, hogy erre a prófétai szolgálatra elmenjen. Mondta, hogy te ne menj el, hát most jönnek a gyermekeim több száz kilométerről, és évente egyszer-kétszer látogatnak haza, most ne menj el. Nem, de nekem azt mondta az úr, hogy ha elmegyek, akkor valami csoda történik, mert közben kapott egy álmot ugye éjszaka. Valami lesz, hogy én oda elmegyek. Akkor ezzel nem tudta megfogni. Azt mondta, hogy láttam a múltkor a kirakatba, hogy egy szép ruhát nézegettél, menjünk el is vegyük meg. Na ez egy két kísértés, ugye? Azt mondta, hogy nem. Én el akarok menni erre az összejövetelre. Már elindult az alkalom, amikor ő mégiscsak ugye befutott, mert minden kísértésnek ugye ellenállt, mert Isten azt mondta, hogy valamit fog üzenni. Az alkalomnak lassan a vége közeledett, és még semmit nem szólt az úr hozzá. A szívében felkiáltott az úrhoz, hogy uram, hát ígértél valamit, és én itt vagyok, és 5 perc múlva vége az összejövetelnek, és mi lesz én velem? Isten szólt a prófétának, mert éppen be akarta fejezni az alkalmat, és azt mondja, hogy hoppá, várjunk csak. Ott fönt a karzaton van egy zöld ruhás hölgy. Van egy üzenet az úrtól a számára. Azt, hogy a családja meg fog térni, nagy hirtelen. Megköszönte az úrnak, megkapta üzenetet. Nagyon boldog volt, mert ő régóta imádkozott már a család üdvösségéért. És hazament, nagy boldogan, és mi fogadta otthon? Az egész család, megjöttek a gyerekek közben, ugye, az unokák, a papa, és mindenki, ülnek a tévé előtt, és néznek egy keresztény csatornát, potyognak a könnyeik, és a tévé előtt újjászülettek. A másik, múlt héten szó volt, de a feleségemen keresztül is szólt az úr, hogy itt pontosítsunk. Az 1 Korintus 12:28-tól van itt egy ige sor, és elhangzott a kérdés, hogy avagy minnyájan apostoloké, minnyájan profétáké, minnyájan tanítóké, vagy minnyájaknál működnek a csodatevő erők? Vagy minnyájaknak vannak-e gyógyításra való ajándékai, vagy minnyájan szólnak-e nyelveken, vagy minnyájan magyaráznak-e? Ez volt a kérdés. És ez tele van kérdéssel. Az Úr adott egy világosságot ezzel kapcsolatban. Ha hozzáolvassuk a 28-ast, mert ugye nem célszerű kirakatva rövid részeket, hanem nagyobb szakaszokat, sőt a 27-estől. Ti pedig Krisztus teste vagytok és tagjai rész szerint, és pedig némelyeket rendelt az Isten az Anyaszentegyházban, először apostolokul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul, aztán csodatevő erőket, aztán gyógyításoknak ajándékait, segítőket, vezetőket, nyelvek, nemeit. Ezek szolgálati ajándékok, szolgálati elhívások. Ahogy az Efézusi levélben is ez megvan írva, az 5 szolgálati ajándék. A kérdés erre vonatkozik, hogy a szolgálatban mindenki apostolé? A szolgálatban mindenki proféta-e? A szolgálatban mindenki tanító-e? Természetesen nem. A szolgálatban mindenkinek működnek a csodatevő erők? Nem, mert Isten úgy működteti, olvashatjuk az előző igékben, a 11-esben, hogy ahogy Isten bekapcsolja ezeket az ajándékokat. Gyógyítások ajándékai mindenkinek a szolgálatában működnek? Nem mindig. És nem mindenkinél. És itt jön a nyelvenként szólás. Múlt héten is mondtam, hogy ez a nyelveknek az ajándéka, ami a 1 Korintus 12:10-ben található. Nem a közösséges nyelvenként szólás, ami a Szent Szellemtől adatik meg a hívőknek. És a szombati imakörben nagyon-nagyon régóta nem volt, hogy dicsőség Istennek volt nyelvek magyarázata. Tehát ahhoz valakinek kellett nyelveken szólni, mégpedig a nyelvek nemei által, mint a szellemi ajándék, és a pásztor volt a magyarázó. Tehát ő mondta el magyarul, vagy hát legalábbis anyanyelvén. Tehát itt az egész kérdés sorozat arra vonatkozik, hogy a szolgálatban, hát most jelen esetben a ságvári szolgálatban, ebben a pásztori hivatalban ezek közül mindegyik működik? Nem. Tehát itt nem az egyszerű nyelveken imájáról van szó, nyelveken imádkozásról van szó, hanem a nyelvek neme és a nyelvek magyarázata a két olyan ajándék, ami összekapcsolódik, mert ha nincs magyarázó, akkor nincs értelme, hogy működjön a nyelveknek a nemei. Hát akkor senki nem érti. Még a csepeli munkásotthonban emlékszem, hogy volt olyan, hogy egyik nyelveken felállt, és nyelveken ezen a nyelv ajándékon szólt, és utána valaki megmagyarázta. Úgyhogy dicsőség Istennek, olyan üzenet érkezett Krisztus testéhez, hogy az utolsó időkben a erőkiáradások olyan mértékűek lesznek, hogy akár végtagok nőnek ki, fogak nőnek ki, új szervek állnak helyre, megszakadt gerincvelő fúr össze, és ásványkincsek, tehát most Magyarország tekintetében ugye ez földgáz és kőolaj készletek fedeztetnek fel, vagy az úr oda tölti be, és ugye megtalálják. Tehát ez történt a nyelvek magyarázata által. Imádkozunk értetek kézrátétellel, Isten érintéséért kijöhettek. Imádkozunk a szövetek felett, amit hoztatok. Drága mennyei atyánk, a hit cselekedete alapján a kezünket rátesszük ezekre a kelmékre, szövetekre. És kiárasztjuk Jézus nevében a szent erőt, a gyógyító kenetet, kiárasztjuk a szent szellem erejét. Köszönjük az erő megnyilvánulásokat, a jeleket és a csodákat, amelyek az utolsó időben mind hatalmasabbak. A Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget neked adunk, Úr Jézus. Te voltál a kereszten, te végezted be a munkát, értünk folytat a szent véred, te helytesítettél bennünket, nekünk ne kelljen oda kerülnünk. És köszönjük, hogy ez a kenet eljut az otthonokba, a betegek testéhez érve, kiárad a kenet, megtöri az igát, megsemmisíti a tüneteket, a problémákat, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Dicsőség az Úrnak. Válban a kenet még itt munkálkodik, most is. Két-három gondolatot mondanék. Sok kérdés elhangzott az utóbbi hetekben. Ahhoz, hogy el tudjuk fogadni az ima válaszokat, vagy el tudjuk fogadni az áldásokat, magunkat egy olyan szellemi pozícióba kell helyeznünk, ahol meg tudjuk ragadni. Tehát a hitvonal fölött, hitben kell járni. A másik dolog, hogy miért kell imádkozni. Ez a tanítás úgy mutatja be ezt a dolgot, mint amikor mi egy házat béleménybe kiadunk. Ha kiadtuk béleménybe, akkor nem járhatunk, elhetünk benne, mert a bérlőnek a joga, hogy arra az időre azt ő használja. Tehát mivel Isten a földet az embernek adta, az embernek továbbadta az ördögnek, így közvetlenül nem avatkozhat be, tehát az imáinkkal be kell hívnunk. Pontosabban jogot kell adnunk arra, hogy ő közbe tudjon lépni. Tehát itt van az imának a nagy-nagy fontossága. És többek között a közbejáró ima is ide tartozik. A másik pedig, amikor valakinek nagy fájdalma van, és a meggyőződésem szerint én ide sorolom a lelki fájdalmakat is, a hitszint lecsökken. Elterülő figyelmet a fájdalom az Úr Jézusról. Mert hát óhatatlanul az ember arra koncentrál, hogy jaj de bők, jaj de szúr, jaj de hasogat. Ilyenkor van megint nagy szerepe az ima támogatásnak. Hogy Isten akkor a mások imáin tudja az illetőt ugye megtartani. Ez lehet ugye az itteni ima támogatás, lehet az esti fél tízes ima összejöveteletek. Tehát az imának nagy szerepe van. Tehát itt megint valamit megértettem, hogy hogy miért nem tudnak az emberek megállni a hitükben. Hát olyan fájdalmai vannak, hogy akkor nem arra tud koncentrálni. Hát az ördög, ha megint egy tükje, hogy a fájdalmak eltereli a figyelmet. Ennyit akartam csak még hozzáfűzni. Keressünk egy imádságot az elveszettekért.
Ima az elveszettekért. Atyám, meg van írva az igédben, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, közbenjárások, hálaadások minden emberért. Ezért, Atyám, elég jövök imádságban ezen a napon, a világ elveszettjeiért, minden emberért, asszonyért és gyermekért, innentől a világ vesztésről határáig. Megkérlek, Atyám, mint az Altás Urát, küldj tökéletes munkásokat, hogy az evangélium örömhírét hirdessék. Ahogy imádkozom és közbenjárok értük, hiszem, hogy ezeknek lesz alkalmuk arra a mai napot, hogy Jézust befogadják a szívükbe, hogy Jézust megvallják Uruknak és megváltójuknak. Mert mindenki felett, akinek megvan a lehetősége, hogy Jézus urává fogadja, megkötözze Sátán, hogy ne tud megvakítani őket az Antikrisztus szellemével. Megparancsolom Jézus nevében, hogy levedd a kezed róluk, és elállj a gonosz szándékaiddal. Mennyei Atyám, hiszem, hogy nem lesznek képesek ellenállni a szent szellem hozásának, és Jézushoz térnek a te jóságod és szereteted által. Megértést kapnak a szívükben Jézusról, és kikerülnek az ördög hatalmából. Megnyitják szívüket, és a sötétségből a világosságra, a Sátán birodalmából hozzád térnek. Köszönöm neked, drága mennyei Atyám! Méltó a megletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Az örökké való királynak pedig a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Amen.
Amen. Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen.
Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.